hogy mélysére találkozom 2010. október 1-én. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőre az új világrendben 7. rész? Szabad kőművesek.
Drága úrunk, hozzád fordulunk egy pár szóban. Szeretnénk kifejezni a tiszteletünket, a hálánkat, szeretetünket, az elismerésünket és a köszönetünket. Áldunk téged, hogy ismerhetünk. És szeretnénk most így megköszönni neked azt, amit teszel értünk. És konkrétan itt az eredményes élet találkozom. Köszönjük Sanyit, Sanyi életét, a te munkádat az ő életében, a te jelenlétedet az ő szívében. Köszönjük neked Gyurit. Köszönjük mindent, amit ő bennük munkálsz és elvégzel és a hasznunkra fordítod. És köszönjük, hogy ennek a haszonélvezői vagyunk itt a közösségben mindennek, amit te az egyéni életünkben elvégzel. Köszönjük neked ezt a gondoskodást. És köszönjük, hogy a fókuszunk most rád irányult. És én szeretném kérni, hogy te taníts minket ezekben a történelmi vagy ezekben a száraz témákban, és szeretném az, hogyha te állnál itt, és te tanítanál minket. És csak könyörgünk ezért, hogy ez megtörténhessen. Amen. Hát, sziasztok először is, üdvözlök mindenkit, szeretettel. Hát nagyon megérintett ez a pár gondolat, amit idáig hallottunk. És ilyenkor mindig még nehezebb folytatni az én témámat. Túl azon, hogy nem lehet szétválasztani a szellemi életünktől a fizikai életet. Különös az, hogy úgy jöttem ide, hogy van bennem egy gondolat, amit szeretnék megosztani, az, hogy elgondolkodtam azzal, hogy ismerem-e saját magamat. Úgy igazából. Vagy ismerem-e mondjuk a feleségemet igazából, akivel együtt élek. Vagy ismerem-e a legjobb barátomat, vagy a testvéremet, közületek sokakat. Vagy egyáltalán mondhatjuk-e azt magunkról, hogy ismerem magam és ismerlek téged. Ismerem a motivációidat, ismerem a szívedet, ismerem az utaidat. Én azt gondolom, hogy nagyon határozottan rászoktuk erre vágni, hogy persze ismerem magam, meg ismerlek téged, meg ismerek mást, de a valóságban ez nem igaz. És gondolkodtam azon, hogy amikor vizsgáljuk a történelmet, akkor nem felejtkezünk el arról, hogy a történelem az élő emberekről szól. Minden, amit számunkra a múlt történelmé formált, és amit hallunk, amit olvasunk, az nem egy száraz valami, hanem az élő embereknek a sorsa, döntései a történelme. És ezért is mondom mindig, és most újra, hogy amikor megközelítünk ilyen kérdéseket, akkor ezt soha nem felejtsük el, hogy nem ügyekről, nem száraz dolgokról van, hanem élő emberekről. Az, aki arra vállalkozik, hogy erről beszéljen, nehéz dolga van, nekem is az van, de nagyon sok mindenkinek már is az van, mert mi egyszerűen csak ismereteket adunk tovább, és nem ismertük azokat az embereket, akikről beszélünk. Ez az egyik fele. A másik fele, hogyha visszatérek oda, hogy ismerem önmagamat, vagy ismerlek-e téged, Isten mindig arra tanít, hogy válasszuk szét az embert a bűnétől. Soha ne azonosítsuk az embert a bűnével. És amikor történelmi méretekben gondolkozol erről, vagy történelmi méretekben tanítasz erről, akkor ezt nagyon nehéz szem előtt tartani, és nehéz jól kezelni. És ugye olyan mozgalmakat, hát végigmentünk most már körülbelül 5000 év történelmén, vagy nem is tudom, hogy hol tartunk így időben, összes jelentős kulturált társadalmat érintettük, ami fontos volt, és most eljutottunk egy újabb szakaszhoz, ugye az 1500-as évek utáni szakaszhoz, és megint csak az van bennem, hogy, hogy tényleg csak így magamnak is mondom meg nektek is, hogy ne felejtkezünk el arról, hogy élő emberekről van szó, ne felejtkezünk el arról, hogy nem azonosíthatunk embereket a bűnükkel, még akkor sem, ha ezek vallásos, vagy éppen keresztény, vagy bármilyen emberek, és mindig ezt valahogy úgy kell hallani is, megmondani is, hogy szétválasztok magunkba. Nem vagyunk ítélőbírák, még a történelmnek sem vagyunk az ítélőbírái. Ez egy jó megközelítés, ugye? Egyetértetek vele valamennyire? Jó, vagyis teljesen, csak így próbálkozom kiugratni a nyulat a bokorból. No, az elmúlt alkalommal, vagy a múlt alkalommal előjöttek a szabadkövesek. Mielőtt ebben a kérdésben tovább mennénk, egy kicsit így többet akarok, de röviden, de többet akarok mondani arról a korról, vagy arról az időszakról, amit az 1700-as és a 1700-tól a 1900-as évekig terjedő szakasz jelentett. Ugye mi egy olyan gerincen mentünk végig, ami a teljes valóságnak csak egy nagyon kicsi része az egyház tekintetében, a felvilágosodás tekintetében, a reformáció tekintetében. Néhány ilyen szempontból néztük a folyamatokat, de a nagy világon azért ennél sokkal, de sokkal árnyaltabb, részletesebb és bonyolultabb volt a helyzet. Néhány szó csak. Ugye ez a korszak, ez már a gyarmatosításnak volt a kora. Portugália és Spanyolország volt az első két gyarmatosító ország, az egész világot felosztották maguk között, ami felett a felügyeletet, így a szellemi felügyelet a pápa adta, az azt jelenti, hogy a pápa, Spanyolország és Portugália hárman döntötték el, hogy ki a világ. Ez azt jelenti, hogy a spanyolok és a portugálok legyarmatosítottak, amit csak tudtak, és hoztak egy közmegegyezést, hogy semmilyen más nép nem gyarmatosíthat, csak ők ketten. A pápa meg azt mondta, hogy rendben. Tehát ez egy viszonylag egyszerű módja annak, hogy, mint amit ma csinálnak, hogy felparcellázták a holdat, és értékesítik a telkeket, biztos hallottatok róla, és mivel nincs rá törvény, hát ezért már boldog tulajdonosai vannak a holdnak. Úgyhogy 70 év múlva, ha akartok egy túrát, akkor szeretettel válok a telkemen, bár nem vettem, csak így viccelek. No, tehát ez is valami ilyesmi volt. Tehát gyarmatosítás. Aztán beindultak a többi hatalmak, ilyenek, hogy Franciaország, Hollandia komoly gyarmatosító volt, Németország, Nagy-Britannia. Még az oroszok is gyarmatosítottak Alaszka esetében közös expedícióval az USA-val, aztán utána eladták a részüket. Tehát volt egy nagyon komoly gyarmatosítás. A gyarmatosítás magával hozta, hogy kizsákmányolták ezeket az országokat, mindenüket elhordták, és beindult a rabszolgaság fogalma, a rabszolgatartás volt, és hozták a rabszolgákat ingyen munkába. Ilyen körülmények voltak már 1500-tól. Ugye Amerika is egy gyarmat volt gyakorlatilag, tehát Amerika meghódítása is egy gyarmatosítási folyamatnak volt a következménye. Múltkor említettem, hogy a franciák, spanyolok és később a britek, így ez a három nép, akinek ott komoly kéznyomai vannak. Mondjuk a Mexikó gyarmatosítással kiirtották az őslakosságot, és tehát aki ismeri ezt a történet, vagy érdekli, az megnézheti, hogy ezek nem volt, nagyon csúnya idők voltak. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy amikor a reformáció beindult, említettem múltkor, hogy a katolicizmus elindította az ellenreformációt, elszabadult a pokol, és gyakorlatilag az úgynevezett reformátusokat, nem így hívták őket annak idején, de aki a reformáció folyamatán keresztül fordult a nagyegyházra, tűzzel-vassal kiirtották az embereket, elképesztő, mik történtek a világon. A hugenották, fölírtam egy ilyen érdekességet, mert én se tudtam, és nagyon annyira megtetszett, hogy gondoltam, hogy elmondtam. Franciaországban voltak ezek az érintettek, és a hugenották sorsa nagyon hosszú ideig megoldatlan volt, és aztán a hugenotta mentek át az Egyesült Államokba, és a mai New York területét gyakorlatilag ők gyarmatosították, vagy oda települtek ki, és akiknek a jelenlétéből kialakult a régi New York, azok a francia hugenották voltak. A történészek és néprajzkutatók bizonyítják, hogy a honalapító atyák Hugenottoknak jelentős része hugenotta származású volt. Tehát effektív, ugyanonnan származott. Ez is egy érdekesség. Aztán találtam egy ilyet, hogy az első koncentrációs tábor. Tudjátok, a koncentrációs tábor az egy olyan hely, ahol amit direkt hoznak létre, és nem csak azért tárolják az embereket, hanem az, hogy végrehajtsanak rajtuk, illetve a népükön egyfajta eljárást, aminek nem csak az a lényege, hogy kontrollat vannak, hanem az, hogy elrettentsék azokat, akik nincsenek bent. Tehát hogy megtörjék egy népnek a gerincét és az ellenállását. Az első ilyen, így írom, hogy első nyilván volt korábban, de ez ebben a korban, az Dél-Afrikában volt, ami holland gyarmat volt, és holland telepesek laktak ott, és a brittek megszállták ezt a területet, és próbálták elszedni ezeket a gyarmatokat, de a hollandok ellenálltak. A brittek hozták létre az első koncentrációs táborokat ezeken a helyeken, és a holland telepesek, akik farmerek voltak, elvitték a családtagjaikat, betették a koncentrációs táborba, és ezzel megtörték a családoknak a gerincét, és éhen haltak gyakorlatilag a farmerek, és ez a koncentrációs tábor plusz a farmoknak az elpusztítása, ez okozta azt, hogy megtört a holland ellenállás, és a brittek megkapták a gyarmatot. Ezt is csak arra mondom, hogy ez nem volt egy ilyen vitorlázós, kirándulós, fedezzük fel Amerikát, nézzük meg az inkák kincsét, nézzük együtt meg a Grand Canyont, lovagoljunk Winnetouval, semmilyen nem volt ebben az időszakban, hanem ez egy nagyon-nagyon durva időszak volt. Aztán a vadkapitalizmus, ugye a gyarmatosítással, a javak átrendeződésével egy-egy család nagyon meggazdagodott, népcsoportok nagyon meggazdagodtak, mások nagyon elszegényedtek. Beindult a vadkapitalizmus, ami aztán teljesen a legnagyobb szélsőségekig elvitte az élet minőségét egy-egy országban, egy uralkodó, vagy éppen egy egyszerű ember között. A humanizmus igazából, és most szeretném így összegezni, a humanizmus és a humanista gondolkodás elterjedése, talán így értitek jobban, hogy nem csak a keresztény szempontból, vagy az egyház szempontjából, hanem a világ teljes keresztmetszetének a szempontjából egy óriási megújulást hozott a gondolkodásban. Mert ilyen körülmények között, ahogy a népek éltek, és csak így, tényleg csak egy kis ízelítő volt ez az egészből. Az, hogy valaki egyáltalán elkezdjen azzal foglalkozni, hogy az embernek értéke van, ez nem volt kis dolog. És azt a hatalmas mozgást, ami ezeket a századokat jellemezte, illetve magát a reformáció korát és az utána jövő korokat, mindenestől világi keresztény minden szempontból, annak az egyik vagy gyújtó szikrája ez a humanista gondolkodás megjelenése volt. Ugye beszéltünk múltkor arról, hogy a reformációhoz is végül is ez vezetett. Tehát egyáltalán nem lehet azon csodálkozni, hogy Isten népe megoldást keresett a helyzetére, és megtalálta a reformációban. De egyáltalán nem kell azon sem csodálkozni, hogy aki világi ember volt, úgynevezett világi ember volt, vagyis nem Isten népéhez tartozott, az is nagyon hatékony, nagyon erőteljes megoldásokat keresett az életére, mert nem akart ezek között a körülmények között élni, amiben élt. És amikor azt mondjuk, hogy tényleg elszabadult valami, akkor ez mögött ez a nyomás alól való kiszabadulás volt. Aztán bejött a felfedezések kora, a tudományos felfedezések kora, és nyilván ezek már nem bibliai szempontból vizsgálták az életet, meg a nagy dolgokat, és ezért az, hogy hova, milyen irányba kutattak, ezt nem a bibliai megközelítés határozta meg, és az, hogy az eredményeket hogyan dolgozták föl, ez megint nem a bibliai megközelítés határozta meg, ugyanis kiszabadultak az egyház alól, ahol régebben mindig az egyház döntötte, hogy milyen irányba kutatunk, és mi hogyan értelmezzük azt, amit látunk. Tehát egy önálló életre kelt, így mondom, egy ilyen autonóm önálló életre kelt, ez minden, ami a tudomány behozott az asztalra, az egy ilyen különleges módon lett tálalva. Mivel ez nem történelmi óra, és nem is célom ez, ezért legszívesebben itt mindig abba hagynám, mert ezek jó témák lehet róla beszélni, de nem az eredményes találkozóra való. Viszont ha visszaemlékeztek, hogy miről beszéltünk az elmúlt előadások alatt, azt mondtuk, hogy a bibliai profécia az aranyszoborban, és ahogy ismerjük az ördögnek és a sátánnak a haditervét, azt látjuk, hogy az idők végén mégiscsak valamilyen módon azt a nagy valamit, azt a nagy széles valamit, azt a szétporlasztott, áttekinthetetlen, kezelhetetlen valamit egy módon mégiscsak be fogja koncentrálni egy közös irányba, és az utolsó idők jele, vagy az antikrisztusi hatalom, ami majd az idők végén csúcsosodik, vagy az új világrend, ami ugye a mi fő témánk, az egy csúcs. Az nem egy szétporlasztott dologban egy kis elem, vagy nem három elem összessége, hanem az egy világrend. Na most, amikor benn vagyunk ebben a korszakban, amivel az előadást kezdtem, és azt nézzük, hogy hol a vége, akkor milyen folyamatokat keresünk? Milyen folyamatokat érdemes megvizsgálni ahhoz, hogy ez az ügyünket előre vigye? Hát azokat a folyamatokat és azokat a mozgalmakat, amik átszelik a századokat, amik meghatározóak a századokra, és amik a történelem végén elvégeznek egy ilyen koncentráló munkát, és abba az irányba csúcsosodnak, ahova a bibliai tanítások vezetnek. Így van? Ez egy logikus megközelítés, nem? Ilyenkor nehéz megállapítani, hogy érthetően mondtam el, vagy nem. Ha igen, akkor nem mondom el újra. Oké. Na, én ezért is mondtam azt, hogy ebből kettőt vettem ki. Vehettem volna 22-t, mert minden út Rómába vezet, tehát minden dolognak van jelentősége, ami a múltban történt a mai nap szempontjából, de ebből van kettő olyan mozgalom, ami szerintem igen komoly hatást gyakorolt a történelem. Az egyik volt a szabadkövetés mozgalom, a másik pedig a New Age, mint jelenség. A szabadkövetség szerepe nem egy valami irtózatosan nagy szerep. Tehát ha össze kell hasonlítani, mondjuk egy polgárháború, vagy bármi, nem feltétlen egy súlycsoport, és nem is ezért választottam ki. Nem is úgy szeretnék róla beszélni, mint egy megtaláltuk, megvan, érted? Megtaláltunk valamit, ami, na ez a felelős. Abszolút nem ez a dolog lényege. De az én egyéni személyes megítélésem szerint az indulásakor már a korát, a kora intelligenciáját, az előrelátást, az összeszedettséget, a kiforrottságot, ezekben messze meghaladta a korát, ahogy ez elindult ez a rendszer, és a korát messze meghaladóan megy is mindig előre, és egy olyan módon létezett a történelem folyamán, ami az én fogalmaim szerint professzionális, ezt tudom rá mondani, vagy high-tech, vagy hihetetlen kifinomult valami. Függetlenül attól, hogy nem minden sejtjében, vagy nem minden pólusában lehet ezt így kimutatni. De maga az alapgondolat, maga az alapirány, maga az egész dolog, az egy fantasztikus dolog. Azt nézem, hogy mielőtt rátérek egy picit, van-e még valami? Igen. Az, hogy az 1500-as és a 700-as évek között, amikor így felszabadultak a dolgok, nagyon sok titkos társaság alapult, ami különböző célokat tűzött ki magának. Voltak ezek között olyanok, akik egyszerűen csak uralkodói vonalakat akartak megmenteni, újra éleszteni egy bukás után. Voltak olyanok, akik bármilyen filozófia mentén, de titkos társaságokba szerveződtek, hogy túléljék a századokat. Aztán voltak olyanok, akik valamilyen tudás vagy okkult ismeretet próbálták egy ilyen titkos rendszerbe tenni. Voltak olyanok, akik világhatalomra törtek, voltak, akik egy országot akartak elfoglalni. Tehát ezerféle titkos társaság volt, és ezekről a történelmi a részleteiről mindig csak utólag lehet tudni valamit, de az sem feltétlen reálisan, de azért valamilyen módon néhány száz év alatt már lehet jól látni. A szabadkövetés mozgalom is titkos társaságként indult, és igazából nagyon nehéz volt róla információkat szerezni egészen mondjuk 1940-ig, 50-ig. Az Egyesült Államokban azóta már sokkal könnyebb, Magyarországon most kezd nyitni, és ugye az egész szabadkereskedelmi mozgalom most tart egy olyan szinten, hogy kezd így feljönni a nyilvánosságba, és fölvállalni azt, hogy kicsoda, micsoda, mit csinált, mit akar. Az elmúlt századokban ez nem volt jellemző. Abban az időszakban, amikor a szabadkövetség indult, van egy fontos dolog, az az, hogy amikor a racionalista gondolkodás, a materialista világnézet, a kutatás, mindent Isten nélkül, az ember felemelése, én képes vagyok bármire, kicsoda állíthat meg az emberi észnek a felemelése, ez nagyon gyorsan egy olyan időszakot, vagy egy olyan közeget eredményezett, amiben az emberek lelkileg, szellemileg kiürültek. Nem volt nekik igazából spirituálisan, vagy lelkileg, szellemileg nem volt, űr volt a társadalomban. A szabadkövetség ezt az űrt is megpróbálta betölteni. Ez azt jelenti, hogy választ adott erre, és majd részletezzük egy kicsit, hogy hogyan. Azt gondolom, ez volt a sikerének az egyik titka. A múlt alkalma, ami elég röviden beszéltem a szabadkövetségről, nem is nagyon akarok nagyon mélyen, és végképp nem akarok egy ilyen összeesküvéses megközelítésből beszélni róluk. Abszolút nem ez a szándékom. Föl is tettem magamnak a kérdést, hogy mi motivál abban, hogy róluk beszéljek? Mi motivál abban, hogy egyáltalán ennél többet mondjak róluk? Felelősnek tartom őket a nagy dolgokért? Nem. Valamilyen módon persze, de nem jobban, mint bárki mást a történelemben. Rosszabb emberek, mint mi? Nem. Nem rosszabb emberek, mint mi. Tehát az összes ilyen kérdésre, egészséges kérdésre azt gondolom egészséges a válasz. De mégis egy picit muszáj, majd a végén, vagy valamikor fel megértitek, hogy miért többet beszélni róla. Biztos ismeritek a vörös hagymát, vagy a lila hagymát, az mondjuk egy ilyen jó nagyot képzeljetek el magatokat. Azt ketté vágod, akkor azon kívül csípi a szemed, ami kijön belőle, ez jó hasonlat, gyűrűkből, rétegekből áll. A szabadkövetés rend is ilyen, hogy ilyen gyűrűkből és rétegekből áll. Sok szempontból igaz ez. Az egyik, hogy magában foglalja a materialista, racionalista gondolkodást, a tudás, a tudomány, minden, amit ez a dolog így akár pozitívan is jelent, ennek a képviseletét. Aztán az emberi jogok, amiről beszéltünk a humanizmus jegyében, ennek a képviseletét. Aztán nagyon sok szép eszmének, becsület, hazafiasság, sok-sok minden, ezeknek a képviseletét. Aztán a vallás, kereszténység, magába foglalta a kereszténységet, ugye beszéltünk róla, hogy eredetileg és több helyen a Biblia Isten hit az feltétel volt. Tehát magába foglalta a kereszténységet, és nyilván ezzel adott választ erre a vákumra, amit mondtam. De aztán a magába foglalta a többi vallást is, ami abban az időben, amikor ez elindult, még nem volt olyan sok, de ma már, vagy az elmúlt 150 évben, ez már egy nagyon-nagyon széles réteg, magába foglalta a többi vallást is, és mára magában foglalja már a vallás, gyakorlatilag az összeset, ami értelmesebb, vagy történelmben megállta a helyét. Ezt is magába foglalja. Aztán magába foglalja azt a fajta világnézetet, amit a gnosztikusok is hirdettek, már ugye az apostolok idejében is volt ilyen, ami azt mutatta, hogy Isten, vagy az istenség, az bennünk van, és azt, hogy megismerjük, azt egy ilyen misztikus, belső élményen keresztül tudjuk megismerni. Tehát ezt a fajta megközelítést azoknak, akik a világ nagy kérdéseivel, az Isten kérdéssel, a honnan jövünk, hová mentünk kérdésével, arra adott egy ilyen típusú választ. Tehát adta rá egyszer a keresztény választ, hogy rendben, keresztény vagy, akkor a keresztény választ. Ha ilyen vagy, ez a válasz, és most így nem akarok nagyon részletesen végigmenni, de minden valamire való megközelítésre adott egy választ. De ne felejtsük el, hogy a rend maga az arra jött létre, hogy minden ember egyenlő, És itt ezen a ponton az élőhitű kereszténység nyilván nem szerepelt a célpontban. Sőt, hát ugye a katolikus egyháznak az egyik legnagyobb ellenpólusa volt a szabadkönyvesség, és aztán a hagyma belsőbb részeibe már helyet kap az okkultizmus, aztán helyet kap a luciferi tanítás, és sok ilyen, amiről beszélni se akarok, de ahogy mész befele a hagyma belsejébe, egyre erőteljesebben megtalálod ezeket a spiritista vonásokat. És így ketté vágjuk, ilyen óriási meglepetésre mit találunk, azt, hogy amiről egész idáig beszéltünk, és amik meghatározott voltak az ókorban, szellemiségek, gondolkodásmódok, értékrendek, ezeknek a képviselete az, hogy egy nagy világ van, egy Isten van, azon egy istenség van, egy közös oka van mindennek, és ez a gondolkodási struktúra, ez ott van benne. Teljesen, ja, a másik, ez nem egy tömegszervezet, ez nem egy olyan szervezet, ami a népnek szól. Ez exkluzív szervezet, nem lehet itt csak így az utcáról bemenni, hanem meghívásra jön. Tehát egy tag, aki úgy látja, hogy egy másik embert meg akar szólítani, és alkalmasnak lát, az elhívja. Ma nagyon nehéz oda bejutni, ez azt jelenti, hogy nagyon megnézik, hogy ki az, akit fölvesznek a soraikba, mert nagyon fontos dolog az, hogy a minőség ennek a szellemiségnek megmaradjon, és akik ennek a tagjai ezt a minőséget, ezt inkább javítsák, nem mint roncsák. A másik az, hogy a szabadkönyvesek zöme, mondtam, 6 millióan vannak körülbelül, ezek a meghatározó, tehát nem azt mondom, hogy a felső 10 000, hanem a felső 6 000. Tehát a kultúrában, tehát a művészetben, tudományban, zenében, politikában, a maguk területén, ezek élenjáró emberek az esetek zömében. Tehát nem kispályások gyülekezete, így mondom, hanem komoly emberek, akik sokat tettek le a világ asztalán, hogy így mondjam. Ezért is maradtak fönn, azt gondolom. És éppen ezért ezt a szellemiséget, amit ők képviselnek, ezt a legmagasabb szinten, a legmagasabb fórumon tudják képviselni. Csak mondok néhány példát, hogy érezzétek, hogy miről is van szó. Tehát mondjuk zeneszerzők, Beethoven, Mozart, mind a kettő szabadkönyves volt. Írók, rengeteg van, Aditól fogva, Karinti, sorolhatnám a legnagyobb íróink. Aztán világban is, akkor mondtam, az Egyesült Államok alapítóatyáinak a zöme. Van itt egy oldal, ezt konkrétan, ahonnan olvasom, ez a galilei.hu-n van, híres szabadkönyvesek, ez egy szabadkönyves pályának a honlapja. Itt föl van sorolva. Tehát csak néhányat akarok mondani azért, hogy értsétek, hogy körülbelül miről van szó. Honoré de Balzac, aztán Victor Hugo, Benedek Marcel, most csak így, ahogy jönnek, Brahms, ugye zeneszerző, második Frigyes, harmadik Frigyes, Fülöp, tehát Jászi Oszkár, hát én nem is tudom, tehát végig lehetne menni a névsoron, de ezek a nagy nevek, amelyekhez hozzá vagy szokva, az övük ez volt. Hát, és ebben nincsen semmi ilyen misztikus, ebben az van, hogy aki a világ dolgait előre viszi, a világ általunk ismert történelmnek a fejlődéséhez hozzájárult, ezek között mindig ott voltak azok az emberek, akik nyilván ezt egy összefogásban, egy kiforrott, egy nagyon mély megközelítésben képviselték. Van egy jó kifejezés rájuk, ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye beszéltünk róla, hogy a keresztény és a zsidó vallás, az élőhitű keresztény vagy az élőhitű zsidó vallás azért nem fér bele ebbe a képbe, mert a keresztények és a zsidók istene egy abszolút Isten. Az, hogy mi igaz és mi nem, azt nem mi találjuk ki, hanem az Isten jelenti ki. A Szentírás vagy a törvény és a Szentírás, inkább így mondom, Isten abszolút tekintén alapuló kijelentés. Nincs mögötte gondolatjel, kérdőjel, semmi nincs mögötte. Isten kijelentése. Ezért az igazság fogalma, mint olyan, ez egy abszolút dolog a számunkra. Van egy nagyon-nagyon biztos pontunk, akihez vonatkoztatunk, ez pedig az élő Isten. Semmilyen olyan mozgalom, ami bármilyen alapon nagyon sok mindent magába akar gyűjteni, vagy sok filozófiát, sok vallást, megközelítést, nem tud abszolút lenni. Hát hogy tudna abszolút lenni, mikor mindenki valamilyen módon egy kicsit más, vagy nagyon más, vagy rendkívül módon más. A szabadkövenségnek a lényege, ez az a kifejezés, hogy a relativizmusa az abszolút. Ez azt jelenti, hogy mindenki jöhet, aki bele akar passzolni ebbe a fogjunk össze emberek, legyünk emberek, ezen a bolygón mi emberek vagyunk és összetartozunk, ebbe a képbe. És ne válassz el egymástól az embereket se a filozófia, se a történelmi, se a kulturális, és főleg ne a vallási különbség. És a 2-300 évvel ezelőtt ez még egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt ezt egy fedél alatt tartani, és ezért mondom, hogy ők professzionálisak voltak, mert a szabadtúrás páholyokban, ahol ők összegyűlnek, ott tilos volt a vallásról beszélni. Egy dolog volt, mindenkinek kellett egy valamilyen felsőbb hatalomba hinni, de tilos volt azon vitatkozni, hogy ez kinek mit jelent. És tilos volt politizálni, ez azt jelenti, hogy ez nem egy olyan fórum volt, ahol megbeszélték, hogy hogy döntsék meg a pártot, meg a nem tudom én micsodát, hanem olyan fórumok voltak eredetileg, ahol a szellemiséget, amiben az értékrendet egyeztették egy békés beszélgetés keretében. Ez volt az eredeti kiindulás. Tehát ez mögött mégiscsak az látszik, hogy keresték az utat arra, hogy hogyan lehetne hosszú távon, nagyon hosszú távon gondolkodva az emberiséget egy kalap alá hozni úgy, hogy békében éljenek az emberek. És ehhez adtak ők egyfajta megoldást. És nyilván ezért van a teljes keresztmetszetükben benne mindenki, aki itt meghatározó ezen a földön. A mi szempontunkból ez miért fontos? Ez egy összeesküvés? Nem. Ez egy borzasztó rossz társaság? Nem a kedvenceim, de ettől függetlenül nem. Ahogy mondtam az elején, rosszabbak, mint más? Nem. Jobbak, mint más? Nem. De van egy tulajdonságuk, ami számunkra rendkívül fontos. Az ez, hogy, és újra mondom ezeket a kifejezéseket, szerintem egy hihetetlen profi módon magába gyűjti a legfontosabb és életképes, legfontosabb és legéletképesebb eszméket, vallásokat, és az emberi szívben ott lappangó kívánságokat, mint a béke, a közösség, a nagy egység, ezeket vállalja föl, és ezeket képviseli. És ez nekünk miért fontos? Azért fontos, mert azt látjuk, hogy az utolsó idők legvégén az emberiség pontosan egy ilyen típusú egységben lesz. Mondta valaki egyszer, hogy aki meg tudja valósítani azt, hogy a vallások között kihúzza az ellentétet, az megérdemli, hogy Istennek hívják. Ha megnézed a történelmet, hogy a vallások micsoda háborúkhoz, meg micsoda dolgokhoz vezettek, akkor ha most elvonatkoztatunk attól, hogy hívők vagyunk, látjuk azt, hogy nem kis problémát okoztak a vallások a Földön. Ezért akarják megoldani, hogy a vallás ne okozzon többet problémát a Földön, hogy az egészet berakják egy rendszerbe, és megpróbálják kivenni közülük az ellentétet. Ez a vallás kérdése. A gazdasági dolgokról majd később fogunk beszélni. Oké, összefoglalom, és akkor utána akinek menni kell, az menjen. A szabadkőművesség egy olyan mozgalom, ami az én meglátásom szerint rendkívül jól csinálja azt, hogy az életképes, értékesnek mondott világi értékeket egy rendszerbe foglalja, és felső vezetői szinten, akár vallásban, akár politikában, akár kultúrában, akár még gazdasági szinten megpróbálja közös nevezőre hozni az ellentéteket. Ez egy fontos alapelv. Tehát a szétporlasztott világnak egy olyan koncentrálási módja, ami nem az egész világot koncentrálja, de a meghatározott rétegeket koncentrálja. Mára már a szabadkövesség ott van az egész világon, Afrikában, Indiában, a legeldugottabb országokban, felsővezetői, tehát kormányzati szintre kihatva is, mindenhol. Ma már van olyan szabadkövesség páholya, ahol az iszlám követők imádkoznak az ő istenükhöz, ahhoz az egy istenhez, Allahhoz. Tehát ugye mára már nagyon látszik, hogy ez sok mindenkinek otthont ad. Az USA-ban mondjuk a múlt században hihetetlen mennyiségű vita, meg riport, meg tévéműsor, meg mindenféle zajlott el, hogy keresztény ember lehet a szabadkövess. Nagyon sokáig a szabadkövesség ott az USA-ban, amikor ez alakult, magában foglalta a keresztény közösségeket is. Tehát oda-vissza volt átjárás. Aztán a keresztény közösségek egy része azt mondta, hogy nem, más része azt mondta, hogy igen. És aztán ahogy később változott maga a szabadkövesség is, egyre inkább faroltak ki belőle a keresztény egyházak, mikor rájöttek arra, hogy független attól, hogy ez egy keresztény páholy, amiben én vagyok, de a nagy rendszer az mégis valamilyen nagyon furcsa, és én ezt nem akarom. És amikor céloztam arra, hogy az Amerikából elinduló mozgalmak, mint Jehova tanúi, adventista egyház, mormonok, stb. Kapcsolatba hozhatok a szabadkövességgel, akkor ezzel azt értettem, hogy egy olyan történelmi közös tövük van, amiben hatott az egyik a másikra. Fogunk néhány közösség esetében erről részletesebben is beszélni. Egyszerűen történelmüknél fogva egytőről fakadtak. Tehát az én hitem szerint a klasszikus, hagyományos történelmen kívül a szabadkövesség az, ami koncentrálja a világ értékeit és erőit, és viszi be a végidőkbe, és a New Age az, akiről majd ezután lesz szó, aki pedig egy nagyon érdekes dolgot csinál, ő szétporlasztja a meglévő értékeket, ezzel ledönt minden tradicionális értéket, mindent, tehát a vallás, tehát a kereszténységgel kezdve, a család, az erkölcs, ezer dolognak ledönti az értékeit, és azt mondják a nyújésről, hogy ez egy olyan vallás, ami mindent relatívvá tesz. De nagyon érdekes dolog az, hogy ezt a folyamatot már ismerjük valonnan, ugye? Szétporlasztani valamit, hagyni, hogy minél áthatatlanabb legyen, megszünteti az alapvető értékeket, és aztán a végén a nagy káosz pedig szépen bevezet egy jó meghatározott cél felé, ami ma már abszolút látszik. És ugye, ami ma már abszolút látszik az, hogy ez a világmindenség egyetlen istenébe való hit, ez lesz az új világrendnek a vallása, amiben mindenki megtalálja maga helyét, megtalálja maga szerepét, és nem kötelező egyformán mély ismereteket tudni róla. A lényeg az, hogy maga a szellemiség, maga a kódok, azok stimmeljenek. Van-e kérdésetek, vagy van-e valami, amit újra kéne mondanom, vagy értelmesebben, vagy jobban, érthetőbben? Ezt csak így megosztom veletek a végére, hogy az összeesküvés elméletek azért születnek, mert a titkosság miatt születnek. Tehát egyszerűen nem látják át az emberek. Ha átlátják az emberek, akkor is, vagy a kutatók, akkor is azonnal találnak el összefüggéseket az átlátható dolgok között, amit összeesküvésnek neveznek. Ugye? Tehát mindenki korrupt, mindenki mindenkivel lepaktál. Tehát maga az, hogy valami titkos, az csak gerjeszti az érdeklődést, és mindenféle legenda elmegy. De amikor valami nem titkos, akkor is a megközelítés ugyanaz. A szabadkövesség az nagyon régóta fókuszban van, és elképesztőbb dolgokat lehet belőle kihozni. És mivel ez a vöröshagyma effektus van, hogy a legkülönbözőbb szereplők vannak benne, akik a legkülönbözőbb módon hatottak a történelemre. Céloztam rá például, hogy Lenin szabadkönyves volt, Washington is szabadkönyves volt. Tehát most ez egy érdekes párosítás, nem? Vagy a kommunizmus, mint olyan, az is valamilyen módon, ha nem is a szabadkönyvessége, de végül is a szabadkönyvességgel kapcsolatban hozhatod egy másik szint, az illuminátusi szinttel hozzá kapcsolatban kutatók. És az illuminátusok, ugye az Adam Westhoff alapította, az egy kimondottan rossz fiú volt, tehát így abban mindenki egyetért, hogy az, amit ő csinált, ez egy nagyon furcsa dolog volt, és világhatalomra törekedett, stb. De nem lehet eltekinteni attól, hogy a szabadkönyvességben óriási hatása volt, sőt, ő ritusokat hozott létre, páholyokat hozott létre, átírta a szabadkönyvesség szabályzatát, tehát része volt ennek valamilyen módon, de ha ma odamész egy értelmes szabadkönyvességhez, mesterhez, és azt mondod, hogy Adam Westhoff, akkor azt mondja, hogy hát igen, volt egy ilyen fickó, nem vagyunk rá büszkék, de hát demokrácia van, ugye mindenki, ő olyan volt, majd a történet megítéli. Tehát mivel a vöröshagymában elég sok réteg van, ezért igazából soha nem találsz egy olyat közöttük, akit igazából felelősségre lehetne vonni bármiért is, mert a másik, akitől kérdezed, az vagy mellé áll, vagy elhatárolódik tőle, és azt mondja maximum, hogy hát igen, rossz fiú volt. De a lényeg az, hogy mégis megtalálod őket mindenhol. Na most ebből az következik, hogy az összeesküvés elmélet, vagy az egésznek a nagyon negatív színben való feltüntetésére azért van elég ok. Én azért is mondtam azt, hogy nem nagyon ajánlom senkinek, hogy ilyen szörfözön ebben a témában csak úgy isteni felügyelet nélkül, mert tényleg a gyomorgörcstől a röhögő görcsig bármit végig lehet ezen a skálán járni, amikor ezt tanulmányozod. A mi szempontunkból és ahogy kiindultunk a megközelítésből, tényleg csak ez az egy a fontos belőle, hogy a hagyma nagy, sokrétegű, profi, tudja honnan jött és hogy hová megy. És független attól, hogy emberi mérlegen lehet, hogy sok nagyon jó elvet vall, a bibliai mérlegen pontosan azt a rendet építi föl, amiben az Antikrisztus tud uralkodni egy homogénnak mondható, egy kalap alá vett emberiségen. Csak egy gondolat. Az Európai Unióban sok állam van, amiknek a történelme azt mutatja, hogy ezek szuverén, önálló, erőteljes, önmagukat megvédő államok voltak. Saját szokásokkal, saját kultúrákkal. Ha ugrunk egy jó nagyot, akkor ma az Európai Unióban megnézed, hogy mi lett ezekből az államokból. Eltűntek a határok, elmosódnak a kulturális határok, megszűnik az identitásuk, megszűnik az önállóságuk. Magyarország ugye a kalocsai mintás, lovas betyárok, vörös paprikás, pörkölt országa lett, hatalmas multinacionális áruházakkal a Alföld szélén, tehát így most nagyon összefoglaltam. Tehát ez lett belőlünk. Ugye körülbelül ez a Magyarországnak az imázsa. Paprika, kalocsai minta, népi tánc, betyárok és metrók, ósanok. Gulyás, igen, gulyás. Na, tehát ez Magyarország. Most persze nagyon erőteljesen sarkítok, de ez mögött azért mégiscsak az, hogy ez a nagy egység, ez akkor tud megalakulni, hogyha mindenkinek az eredeti szuverenitása és a karakterisztikája az megtörik és elhomályosul. Ugyanez van az ökumenizmusban, és ami egyesíteni akarja akár az összes keresztény vallást, vagy az összes többi vallást, a lényege az ez, hogy veszítsd el az identitásodat, veszítsd el a karakterisztikádat, és a nagy egységre való tekintettel köss egy olyan kompromisszumot, amiben ennek egy hatékony része tudsz lenni. Ez mind, ha úgy nézzük, szép, nem? Szép gondolat, nem? Tehát nem szép az, hogy milyen jó, hogy békében élhetünk majd az indiaiakkal, a vietnámiakkal, bárkivel, arabokkal, nem lesz háború, semmi nem lesz. Tehát ezek nem rossz dolgok, ha belegondolsz. Csak van egy ára, az, hogy semmi köze nincs az igazsághoz, Istenhez végképp, és az ember már bebizonyította a történelem során, hogy sem egy katonai erővel, sem demokráciával, sem közmegegyezéssel, sem semmilyen szerződéssel soha nem tartotta magát ahhoz, amiben megállapodott. Hanem mindig az erősebb tehén legel többet, ez egy jó példa. Mindig a ragadozók eszik meg a kicsit, így van? És mindig valaki úgy jár jól, hogy valaki meg rosszul jár. És ezen nem segít semmilyen ultraglobális, ultraellenőrzött, ultraszuper rendszer. Na, ennyi volt részemről. Kérdés bárkinek? Hozzászólás? Kezditek sejteni, hogy mire megy ki a játék? Tehát, hogy végigmentünk itt a történelme, hogy mire megy ki a játék? Arra, hogy neked nincs igazad. Nincs igazad, mert valóban minden út Rómába vezet. És valójában, aki igényes az Isten keresésében, tehát a hitében, és nem a rózsaszín kismacikba hisz, hanem történelmet, századokat túlélő, tradicionális, jól kipróbált hite van, annak vannak gyökerei, és az valóságban gyökerezik. Nem viccekben gyökerezik, nem hiedelmekbe, babonákba, hanem valóságban gyökerezik. Na de az a nagy kérdés, hogy hol ez a valóság? És megint ez a hagyma effektus, hogyha megnézed a teremtett világot, akkor van a Föld, rajta vagyunk mi, most ez egy ilyen érdekes kivetítés, de majd értitek. Aztán van a szellemvilág, aztán van a levegőég, ugye, ahol repkednek a madarak, aztán van az összes többi, ahol vannak a bolygók. Ugye ez a kettő terület az, ami sátáni fennhatóságú, a Föld, és a csillagok, ahol vannak. És aztán van a harmadik ég, az pedig a Istennek a birodalma, az egészen kívül. Ha húzunk egy határt, egy határátkelőt a harmadik ég és az összes többi között, és azt mondjuk, hogy oda senki nem mehet át, ugye, akkor minden, ami van, ezen a gömbön belül van. Tehát a teremtett világ, benne a szellemiségek, a Föld, az emberek, démonok, mindenki itt van. Isten országában, vagy a harmadik égben ott van az Isten, ott vannak az angyalok, ugye, akik teljes keresztmetszetében bejárják a teremtett világot. Ott van Jézus Krisztus, ugye, ül a trónon az Atya mellett. Ott van az ő menyasszonya szellemileg, a valóságban is ül vele a trónon. És kész. Mi maradt a Földön? Maradt egy csomó ember. Tehát most kivonást végzünk, ugye, hogy egyenlet. Mi marad a Föld? Minden más. Így van? Tehát magyarul minden vallásnak, minden szellemi valóságnak, minden ilyen dolognak a gyökere valahol ezen a rendszeren belül van. Erre szoktam mondani, hogy elakadunk a csillagos égnél. Tehát akinek a leghosszabbak a csápjai, az is maximum ott a harmadik ég határán ott, oda nyújtózkodik, onnan szedi a valóságát. És erre Isten azt mondja, hogy ez a valóság, ez mind a gonosznak a hatalma. Ez most egy matek volt, ugye? Tehát így egy meg egy az kettő, kettőből egy az egy. Tehát ez így jön ki. Ez a valóság. Ezt mondja az ige. Na most az, hogy mi össze szoktunk veszni azzal, hogy kinek ki az Isten és ki a jobb, az egy relatív dolog. Erről szól a történelem. Mi a valódi ok? Honnan jöttünk, hová megyünk, kik vagyunk? Ez is egy relatív dolog. De az ember vagy ezen a rendszeren belül találja meg rá a választ, vagy Isten kegyelméből megtalálja a végső választ rá. Ha viszont ezen a rendszeren belül van, akkor az biztos, hogy nem Istentől van. És ha meg nem Istentől van, akkor itt jön az, hogy te milyen alapon mered nekik azt mondani, de nincs igazuk. Hát miért ne imádkoznának egy és ugyanahhoz? Egy, ugyanaz. És ezért persze mágiára vinnének az új világrendbe, hogy ilyet merek mondani, de a meggyőződésem az, hogy a végén, amikor letisztulnak a folyamatok, és megmaradnak az uralkodó szellemi áramlatok, akkor ezt fogják egyesíteni egy kupacba, és kimondani róla, hogy ez mindig is egy volt, Mindig is ugyanaz volt mögötte, csak mindenki máshogy látta, máshogy értette meg. Ha tanítottak róla, akkor azért volt más. Ha ilyen gnosztikus vagy ilyen spiritista módon közelíted meg, akkor te Isten vagy, az Istenségnek része vagy, azt, amit megérthetsz belőle, azt csak magadon keresztül értheted meg. Persze, ebben vannak ismeretben különbségek, de a lényeg mindig ugyanaz. Az ember Isten, ez egy nem kis állítás. Tehát csak figyelmeztetni akarlak, hogy ma még, amíg tényleg vallásszabadságban mondd, és ez az igazság. De eljön egy idő, amikor mindenki azt fogja mondani, hogy ha ez ellen szólsz, ez ellen a egység ellen, ez ellen a rendszer ellen, ami mögött valóban egy szellem áll, akkor te ellensége vagy a világnak, és a békének, és sok mindennek. Ez most csak egy ilyen óvatos ijogatás. Hát ez mögött még nem is nekem kell kimondani. Hát idáig erről papoltam, hogy minden valamire való dolog fölött a Lucifer áll, a világosság hercege. Ugye? Most az indiaiak még nem feltétlenül így hívják, de mindenképpen a fény, tehát ha jobban megnézed, akkor ugyanaz áll mögöttem. Ja, szóval eljött az idő, hogy világfaluban kell gondolkodni, minden, amit teszel, most képzeljétek el, hogyha mondjuk a lakosság felmegy mondjuk 32 milliárdra, mondtam egy számot, a föld népessége eléri mondjuk a 30 milliárdos átlagot, akkor azért kicsit sűrűbben leszünk, nem? És lehet, hogy amikor én beindítom az autómat, és jön a kipufogógáz, akkor nagyon komolyan veszik, hogy az annak milyen hatása lesz mondjuk Kuala Lumpurban. Vagy fölkapcsolom a villanyt, akkor már nem azt mondják, hogy kapcsolt föl a megfizetet, hanem hogy kapcsolod le, mert nincs több. Tehát ha nagyon sokan vagyunk, és benépesül a Föld, akkor ez a szemlélet, amivel te is rendelkezel, meg te is, meg mindannyian, hogy van autonóm életünk, ez nincs. Tehát egy nagy közösség, egy zárt közösségben vagy, akkor nincsen autonóm. Gyülekezetben megteheted, hogy autonóm vagy, de nem jársz jól. Ugye, ha mondjuk kötelező lenne gyülekezetben élni, akkor ezt nem is ismernénk ezeket a fogalmakat, hogy saját lakás, saját pénz, saját ágy, saját idő, egy csomó, most túlzott persze. Tehát azt mondom, hogy ahogy növekszik a népesség, és ahogy megyünk elő az időben, valóban ebben a szemléletben változtatni kell. De nyilván nem ezen a módon. Tehát visszatérve az eredeti kerékvágásba, én nem luciferezem le az összes vallásnak a végső okát, bár meggyőződésem, hogy ugyanaz áll mögötte, nem is állhat mögötte más, valójában abszolút nem állhat mögötte más, és az, hogy a vallások milyen lényeket teremtettek maguknak, ilyen fénynyalábokat, meg ilyen, tehát a legelképesztőbb dolgokat, ez másodlagos, ugye Isten igéje azt mondja, hogy nincsen más teremtmény, mint az angyalok, a kérubok, szeráfok, az ember, az állatok, és kész. Most ezt azért mondom, hogy a vége mégiscsak az, hogy a kiváltók, a fő ok, az Lucifer. És ez adja meg majd az egységet. Ismeritek biztos ezt a szimbólumot, a piramis szimbólumot. Ugye az egész New Age mozgalomnak, szabadköves mozgalomnak, új világrendnek a piramis a szimbóluma, ami a tudást, a teljes tudást jelképezi. Na most nekik ez egy ilyen csonka piramis, ami azt jelenti, hogy az ember, amíg nincs birtokában a teljes tudásnak, addig nem juthat el a tökéletességnek a szintjére. És ezt a tudást építjük. Tehát a századok, az emberek ezt a tudást építik, és amikor eljut oda, hogy megtudja az ember, hogy ki is valójában, amikről egész ideig beszéltünk, akkor összeáll az egész piramis. Na most ennek kétféle magyarázata van. Van a materialista magyarázat, amikor azt mondjuk, hogy még tényleg nem tudunk eleget, és menjünk tovább, és van egy szellemi magyarázata, és ez a fontosabb, hogy Lucifer, tehát Isten, amikor az Édenben megtiltotta az embernek, hogy a jó és a gonosz tudás fájáról legyen, akkor rossz indulatulag elzárta őt a tudástól. És azt gondolta, hogy majd ő adagolja nekik a tudást, ahogy ő akar, és Lucifer azt mondta az embernek, hogy hát hogy kibabrál veled Isten, miért jó ez neked, én megadom neked a teljes tudást. És amikor valaki, és ezek a mozgalmak Lucifert nem sátánként, vagy tehát nem a mi bibliai értelmünkbe vett sátánként kezelik, hanem az az Istenként, aki az emberiséget valóban föl tudja építeni, aki a tudást meg tudja neki adni, aki egy menőbb Isten, mint Adonai, mert Adonai elveszi az embertől azt, hogy tudhasson és ismerhessen mindent, hogy valóban Isten lehessen, Lucifer pedig megadja neki erre az összes létező dolgot. Ezért olyan a világosság és a tudásnak az angyala. Tehát szellemi értelemben szó szerint ez áll a dogmatika mögött, hogy akik Lucifer imádóak, vagy akik Lucifert tisztelik, és komoly századokat éltek így túl, azok ebben a megközelítésből közelítik meg, ahol Isten csak egy negatív hős, és Jézus Krisztus. És ezt azért fontos tudni, mert ez teljesen válasz a te kérdésedre, hogy a piramis épül, és a csúcson az áll, aki a tudást, aki a mindent átad.
Azzal kapcsolatban, amit Sanyi mondott először, hogy így, ha nagyon szélsőségesen fogalmazok, akkor így a végső időkben két dolog között kell választanod. Az egyik az, hogy tényleg egy megkegyelmezett bűnös vagy, vagy Isten vagy. Mert a világ nagy vallása és a nagy szellemi tanítások azt tanítják, hogy az ember Isten. Ez azt jelenti, hogy az istenségnek egy része, és igaz, hogy megterhelődött egy csomó negatív tulajdonsággal, de alapvetően az ember jó, és alapvetően az emberi szellem az Istennek a része.